Szeptember 11-én folytatjuk élő napindító műsorunkat a mikrofonnál.
Hudák Viktor.
És Lukovics Milán.
Mi történt szeptember 11-én a nagyvilágban, Chilében egészen pontosan nagyon fontos események történtek 1973-ban?
Igen, hát az én gyerekkorom és diákkorom az azzal telt így, amikor Chile szóba került, hogy hát Augusto Pinochet diktatúrája, ez határozta meg a közbeszédet, és hát itt a szocialista táborban ez ilyen a imperializmus és a hát amit akkor a kapitalizmus megtestesített, hát annak a negatív iskola példájaként állították szemünk elé Augusto Pinochet diktatúráját. Na most hát valószínűleg a valóság az ennél egy kicsit összetettebb. Bár tény és való, hogy 1973-ban ezen a napon a törvényesen választott baloldali elnöknek, Salvador Allende-nek a kormányzatát döntötték meg Chilében, és valóban egy hát hosszú katonai diktatúra kezdődött, ami 1990-ben ugye egy demokratikus átmenettel, aztán akkor hát végül is ugye véget ért. Na most azért abból a szempontból érdekes a számomra ez a történet, azzal együtt persze, hogy ez a hatalom átvétel is, meg hát az azt követő politikai üldözések, hát sok áldozattal is jártak, hogy ugyanakkor valahogy ezt a Latin Amerikát ezekben az években, ugye 1973-ban járunk, tehát bő 50 évvel ezelőtt, de hát így bejárta a kommunizmusnak a szelleme, vagy az a hát elég szörnyű társadalmi kísérlet, és hát ezek azért hát sok társadalmi tragédiával jártak, azért gondolhatunk Kubára, ami hát azóta sem heverte ki a 50 évnyi kommunizmust, és a többi latin-amerikai államban is, hát sok esetben ugye maga a Szovjetunió, illetve hát Kuba, mint egy ilyen előretart helyőrség, hát próbálta a kommunizmust exportálni. És ugyanakkor ugye a másik meghatározó szempont, hogy az egész Latin-Amerikát, ugye az Egyesült Államok mindig is, hát már amióta ugye eljutott Amerika eddig a nagyhatalmi státuszig, vagy hát azóta hajlamos egy kicsit így a saját hátsó udvaraként kezelni, ahol hát azért ő szereti megszabni, hogy mi történjen.
Úgyhogy aktívan.
És aktívan, hát aktívan részt vettek ennek a pucsnak is az előkészítésében. Nyilván én, mint ilyen átlag újságolvasó ember, hát azt nem tudom megítélni, hogy az a fajta társadalmi elégedetlenség, ami elvezetett végül is eddig a katonai hatalom átvételig, ami azért a latin-amerikai országokban, valljuk meg őszintén, hogy évtizedeken keresztül, vagy egy évszázadon keresztül, hát szinte rendszeres volt. És érdekes módon ott rendszerint a baloldali kísérlettel szemben, amit hát szintén valószínűleg oda exportálni próbáltak, biztos, hogy persze volt egy társadalmi fogékonyság erre, hiszen az emberek többségében szegények voltak, tehát hogy őket az az ígéret, hogy majd eljön a szocialista Kánaán, az biztos, hogy mozgatta, és akár mondjuk egy választáson többséghez is jutottak ilyen politikai erők, de hát utána, ami viszont keletkezett ennek nyomán, az valószínűleg hát a társadalmi lejtő volt, mint ahogy hát ezt mi magunk is megtapasztaltuk itt Magyarországon, és a lényeg, hogy tehát azt én nem tudom eldönteni, hogy az elégedetlenségre nyilván rájátszott az amerikai titkos szolgálat, meg igyekeztek ott mozgatni a szálakat, hogy hát legyen változás, de ugyanakkor, hogy ezt mennyire kellett szítani, ezt a társadalmi elégedetlenséget, hogy kialakult ez magától, na hát ez az, amiben én nem tudok állást foglalni, mert nem vagyok se történése, Latin-Amerika szakértő, de hogy voltak éppen ez a nagyhatalmi vetélkedés, és a természeti erőforrások birtoklásáért folytatott versenyfutás az tulajdonképpen ugyanúgy jelen volt, mint a napjainkban. Tehát, hogy ezért nagyon érdekes a számomra ez, hogy a történelm az, hát aki nem tanul belőle, annak az a sors, hogy újra átélje azt, tehát, hogy ilyen szempontból bizony ismétli önmagát. Ugye ez a szocialista kormányzat is azzal próbálkozott ott Chilében 50 évvel ezelőtt, mint amivel nálunk egy kicsit korábban, tehát ott a részbányászatot államosították, és hát ez persze kiváltotta az amerikai érdekeltségek miatt ugye a közelben lévő nagyhatalomnak ugye az ellenszenvét. Az persze megint kérdés, hogy miért adták ezt külföldi kézbe, vagy hát mondom, az erőforrásokért való versenyfutás az hát ott is megnyilvánult, és hát Amerika meg rá akarta tenni a kezét ezeknek az országoknak az erőforrásaira akkor is, de hát csak azért is mondom érdekes a számomra, mert hogyha valaki azt gondolná, hogy most például Ukrajnáról beszélünk, hát nem, de minthogyha hasonló dolgokat el lehetne mondani.
Egybecseng egy kicsit a nagyhatalmi törekvések hasonlóak itt is.
Így van.
Más is történt egyébként ezen a szép napon. A vadvédelmi világ alap biztos ismerős, a WWF, nagyon híresek arról, hogy a környezetszennyezés csökkentés és az élővilág sokféleségének a megőrzése a céljuk. Ezen a napon nyitottak irodát Svájcban. Nem ezen a napon alapították őket, mert az egy picit korábban történt, de az első iroda az ezen a napon nyílt meg, miután hát ennek az egész vadvédelmi világ alapnak az a története, hogy egy Julian Huxley nevű emberke elutazott Afrikába, és látta, hogy ő biológus volt, és látta, hogy az élővilág mennyire kizsákmányolják az emberek az élővilágot, és ezért ezt a WWF-et ennek hatására alapították meg. Szerintem nagyon sokan már az is lehet, hogy adományoztak is nekik.
Na tehát akkor vadvédelmi
világalap.
Világalap. Nagyon
igen,
jó.
World Wildlife Fund.
Igen, hát valószínűleg azt is tanultuk ugye középiskolában, hogy 1848-ban, hát ezen a akkor nem túl szép, hanem inkább szomorú napon támadt Jelasics horvát bán Magyarországra, tehát fordult a forradalom, a március 15-i forradalom egy háborúba az osztrák császári udvarral, és ugye Jelasics szobra, lovas szobra az ott áll egyébként Zágrábnak a főterén ma is. Régen álltak Budapest felé fordult a ló, most megfordították az utóbbi időben, Belgrád felé néz, és ugyanolyan találkozó hely ez, mint hát a Széll Kálmán téren az óra, vagy hát évtizedeken keresztül ugye a Moszkva téren az óra alatt, hát itt pedig a lónak a farka az egy ilyen igazodási pont, pod repom, így beszélik meg a találkát a zágrábi fiatalok. Illetve ezen a napon született Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója. Na most általában persze szenteknek a halálának az évfordulójáról szoktunk megemlékezni, vagy a liturgikus ünnepük az oda kötődik, amikor hát végül is ugye akkor már egy életmű betetőződött, vagy hát a szentség útja itt a földön véget ért, amikor még megszületik, akkor még akármi lehet az emberből, akár szent is, de hát minden esetre 1556-ban ezen a napon született a piarista rend alapítója.
És miért is fontos ez nekünk?
Hát én például piarista diák voltam, azért ez számomra fontos dolog, de hát azért a piaristák itt már említést nyertek egyébként a Megyesi Norberttel való beszélgetésben is a 18. századi iskoladrámák kapcsán. Ugye, hát most a piarista iskolák, ugye manapság, illetve hát évtizedeken keresztül csak kettő működhetett Magyarországon. Kecskeméten és Budapesten. Na most nem ez adja az ő jelentőségüket, hanem ugye itt most kicsit visszautalok erre a 17. századi, 18. századi iskoladrámákra, amikről beszélgettünk a műsorunknak az elején, hogy voltak éppen azért a török idők után az egyház mit tudott tenni a kivérzett Magyarországnak a fölemeléséért. És ez alapvetően két dolog volt. Egyik az, hogy megpróbálta a lelkipásztorkodással megerősíteni az embereket és a közösségeket, és a másik pedig az oktatás. Tehát, hogy bejöttek a tanítórendek Magyarországra, és az egész országban iskolákat alapítottak. Tehát hogy ezzel tulajdonképpen hozzájárultak ahhoz, hogy hát az ország összeszedje magát abból a végtelenül kivérzett állapotból, amiben a török 150 éves uralom hagyott bennünket. Úgyhogy tehát, hogy a piaristák is hát ebben szinte az elsők között jöttek Magyarországra, de más tanítórendek is alapítottak országszerte iskolákat, tehát csak a ferenceseknek volt a 18. században 20 darab gimnáziumuk Magyarországon, amit ugye mondta is a Medgyessy úr, hogy azért hát fölért egy egyetemmel, vagy főiskolával egy a hatását tekintve akkor egy gimnázium, tehát nem volt minden kisvárosban 2-3 gimnázium, mint manapság. Na, még arról tegyünk említést, hogy ezen a napon halt meg Kukeli Júlia, világhírűnek mondható magyar énekesnő, és hát egy gyönyörű áriáját hallgassuk meg, hát illetve Erkel Ferenc Bánk című operájából Melinda áriáját, hát aki ugye aztán sajnos megőrült, és tragédia lett a történetnek a vége, de hát az ő áriáját énekli Kukeli Júlia. Yeah.
És nem tudom, hogy a kedves hallgatók közül ki az, aki szeret túrázni, mert ma egy emlékezetes nap van a magyar turista és hegymászás mozgalom szempontjából is, hiszen hát Téri Ödön ez egyik legjelentősebb alakja volt a magyar turista mozgalomnak, és szerintem az emléke a mai napig él, több hegycsúcs vagy...
Így van, 1917-ben ezen a napon halt meg, na most hol találkozhatunk Téri Ödönnek a nevével. Például a Pilisben van egy túraútvonal, hogy Téri útvonal. Ez a dobogókőre visz föl a Szakónyeregből, vagy hát ha a dobogókőre valaki felmegy busszal, és a dobogókőnek a szép gerincén lefelé sétál, akkor a Téri úton jár. Illetve dobogókőn az első menedékház építését is Téri Ödön kezdeményezte. Ugye most Eötvös Loránd menedékház, másik nagyon nevezetes magyar hegymászó, turista mozgalom egyik fontos alakja Téri, vagy bocsánat, Eötvös Loránd, és a lányai, akik a Dolomitokban is például voltak olyan csúcsok, amiket először ők másztak meg, illetve ezek a 19. század második felében tevékenykedő magyar emberek, akik nem hegymászók voltak, hanem hát téri orvos volt, ők nagyon komolyan közreműködtek a Tátra föltérképezésében, és ott az első túraútvonalaknak a kiépítésében. Tehát a Tátrában van egy menedékház, ami az ő nevét viseli. A Téri ház, ez a úgynevezett kis tarpataki völgyben a Szepesi Öttó partján áll, körülbelül 2000 méter magasságban, de egy hegycsúcs is el van róla nevezve a Tátrában, tehát több helyen találkozhatunk a térképen Téri Ödönnek a nevével, és hát akkor, amikor még más ilyen magas hegységben az, hogy túraútvonalakat építsenek ki, tehát hogy gyakorlatilag bárki ott mozoghasson, élvezhesse akár a hegyi levegőt, akár hát ezt a fenséges látványt, amit a hegyek nyújtanak, illetve hát aztán később a magyar gyógyturizmus is ugye kiépült a Tátrában, Ó-Tátra Füreden szanatórium, ahol mondjuk Tóth Árpád is próbálta ugye a tüdőbetegségét gyógyítani. Úgyhogy hát ennek a kiépítésében ott ezek a magyar emberek nagyon komolyan közreműködtek, többek között Téri Ödön is, úgyhogy hát ezt köszönhetjük neki. Manapság persze természetes az, hogy a magas hegységekbe akár felvonóval eljuthatunk, és hát bárki ott turistáskodhat, vagy sétálhat, de ez a 19. század második felében abszolút úttörő kezdeményezés volt.
Remek közösségépítő.
De szeretsz kirándulni, vagy
szoktál? Szoktam is, igen. Időnként túrázok, és hát ezen az útvonalon szerintem konkrétan még nem jártam, de alapvetően a természetet nagyon szeretem, és szerintem a zarándoklatok hasonló megközelítésből szoktak köré szerveződni, úgyhogy nagyon követem a hazai turista útvonalaknak a kialakítását. Egyébként az országos kék túrán van változás most.
Így van.
Nem tudom megmondani pontosan, hogy merre felé, viszont érdemes utána nézni, aki járja ezt az útvonalat. Most lecserélték az ösvényt egy kicsit szebbre, kevesebb rajta az aszfalt.
Nagyon jó. Na hát akkor egy mondat erejéig még megemlítem, hogy ezen a napon született 1930-ban Tésós Vera. Hát lehet, hogy az ő neve is csak egy szűk körnek mond valamit, én egyik jegyzetéből tanultam egy jó 30 évvel ezelőtt, úgyhogy egy nagyon jelentős magyar matematikus volt, egyébként nagyon hosszú életű volt, nem régen halt meg, és Erdős Pál, Rényi Alfréd, Turán Pál, ő volt a férje, a 20. században ezek a magyar matematikusok a kombinatorika és a gráfelmélet terén hát nemzetközi szintet képviseltek és alkottak, úgyhogy ő is egy ilyen alkotó matematikus volt, Tésós Vera, legyünk rá is büszkék. Hát ennyi fért a mai műsoridőnkbe. A Mi Rádiónk híreivel hamarosan még jelentkezünk. kedves Viktor, hát ez volt az első ilyen napindítós jelenléted. Remélem, jól érezted magad.
Köszönöm szépen a lehetőséget és a kiváló
Reggeli magazinműsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
A napindítót véget ér, elköszön a két műsorvezető.